A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét úgy, amint az írva található a Márk evangéliuma 10. fejezetének a 17. versétől a 27. verséig. A Márk evangéliuma 10. fejezetének a 17. versétől a 27. versig szól hozzánk Isten üzenete, melyet a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy megteremthessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a te igéd szól ezen a délelőttön is. Hálásak vagyunk neked, amiért igéddel figyelmeztetsz bennünket. Te látod, hogy a mi szívünk milyen gyarló. Te látod, hogy mennyire kapaszkodunk ezekbe a földi dolgokba. Bár tudjuk, hogy egy nap minden, ami a szemünk előtt van, el fog múlni, mégis csak gyűjtögetünk. Te látod, hogy bűnös természetünk miatt milyen nehezünkre esik lemondani egy-egy számunkra kedves dologról. Pedig Úr Jézus Krisztus, mi tudjuk, hogy te mi mindenről mondtál le értünk. Lemondtál a menny dicsőségéről, és testé lettél. Földi életed során is sok nélkülözésben volt részed, még végül az életedet sem sajnáltad odaadni értünk. Mi pedig milyen nehezen mondunk le egy-egy földi dologról, érted? Urunk, mi ezt bánjuk. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy volt idő, amikor nem te voltál az első helyen a szívünkben. Kérünk téged, segíts meg bennünket abban, hogy ne romlandó dolgok után sóvárogjunk, hanem a romolhatatlanra vágyjunk, amelyet egyedül te tudsz megadni. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy semmi se legyen számunkra kedvesebb nálad. Kérünk, add meg nekünk, hogy a te segítségeddel le tudjunk mondani azokról a dolgokról, amik rombolják a veled való kapcsolatunkat. Urunk, mi nem szeretnénk úgy járni, mint a gazdag ifjú. Nem szeretnénk az örök életet elveszíteni földi vágyódások miatt. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy mi is őszintén tudjuk mondani, jövök hozzád semmit nem hozva, keresztet befogódzva. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 274. dicséretünk első versét. A 274. dicséretünk első versét énekeljük el, mely így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Az énekvers éneklése alatt pedig a gyermekeket szeretettel elbocsátjuk gyermek Isten tiszteleti alkalomra. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Korintusbeliekhez írott második levél 6. fejezetének az első 2 versében. A megnevezett helyen a Korintusbeliekhez írott második levél 6. fejezetének az első 2 verséből így szól hozzánk Isten üzenete. Jézussal együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Kedves testvérek, egy történet szerint egy alkalommal egy hajós kapitány zátonyra futott a hajója, és elsüllyedt. Azonban ez a hajós kapitány túlélte ezt a balesetet, és egy közeli szigetre sodródott. Ez a hajós kapitány ezen a szigeten nagyon egyedül érezte magát, de tudta, hogy mit kell tennie, hiszen kiképezték őt arra, hogy ilyen esetekben mi a feladata. Tudatnia kell, hogy ő a szigeten rekedt, hogy aki őt keresi, megtalálja. Ezért a sziget partján nagy betűkkel fölírta, hogy segítség, itt vagyok. Különböző színes lepedőket feszített ki a szigeten, hogy az arra járó repülők észrevegyék, hogy ő itt rekedt ezen a szigeten. Amikor a távolban hajót látott, akkor a jelző rakétáit is kilőtte, hogy hát ha az egyik hajó majd észreveszi, hogy ő a szigeten rekedt. Azonban a hajós kapitány figyelmeztetései ellenére nem jött a segítség. A napokból lassan hetek lettek, és továbbra sem érkezett meg a segítség. A hajós kapitány hívő ember volt, ezért imádkozott Istenhez, és könyörgött hozzá sokat, hogy Uram, én itt olyan egyedül vagyok, mint a kisujjam. Nagyon magányosnak érzem magam. Könyörgöm, vezess ide valakit, aki kiment engem erről a szigetről. Így imádkozott napról napra, hétről hétre. A hetekből lassan hónapok lettek, és a segítség még mindig nem érkezett meg. Ekkor ez a hajós kapitány már kezdte elfogadni azt a helyzetet. Kezdett megbarátkozni ezzel a szigettel, és elfogadta azt, hogy neki valószínűleg ezen a szigeten kell leélni az életét. Úgyhogy azt mondta, nem is olyan rossz itt egyedül. Hát, ha már nem fog jönni a segítség, értem, akkor legalább otthonosabbá teszem ezt a szigetet. Mivel a készletei fogytán voltak, ezért először nagy lapuleveleket feszített ki megkötözve, hogy azok felfogják az esővizet, amit aztán később meg lehet inni. Ugye így lett ivóvize. És szép lassan halászni is megtanult, így étele is volt mindig. Végül pedig, mivel sok fa volt ezen a szigeten, és mivel rengeteg ideje volt ennek a hajóskapitánynak, végül épített magának egy kis faházat is. Nagyon takaros kis faház lett, és ez a hajóskapitány is már egész jól érezte magát ezen a szigeten. Az egyik este azonban épp halat sütött, és miután elfogyasztotta ezt a halat, még melegedett egy kicsit a tűznél, és elszenderedett. A tűz azonban közben elkezdett terjedni, és mire ez a hajóskapitány föleszmélt, azt látta, hogy a lapulevelek, amiket kifeszített a víz felfogására, és a faház is lángokban állt. Hajnalra porig égett minden. Akkor ez a hajós kapitány a történet szerint nagyon megharagudott Istenre, és azt mondta, hogy Uram, én elviseltem azt, hogy hajótörést szenvedtem. Én a magányt is elviseltem. Na, hónapokon keresztül imádkoztam a segítségért, és nem jött. Még ezt is elviseltem. De amikor már pont sikerült volna megbarátkoznom a helyzettel, elfogadni a sorsomat, hogy itt kell leélni az életemet, szépen otthonossá tettem mindent, addigra te jössz és lerombolsz mindent. Miért? Miért teszed ezt velem? Miért versz engem csapásokkal? Így dúlt-fúlt magában ez a hajós kapitány, míg nem belefáradt a mérgelődésbe, és egy lapulevéllel betakarózott és elaludt. Másnap azonban legnagyobb megdöbbenésére azt látta, hogy a szigeten ott van egy hajó. Épp ott állt meg az ő szigeténél. Hát nagyon boldogan rohant is oda, és mondta is a legénységnek, hogy úgy örül, hogy itt vannak, mert ő a szigeten rekedt, és végre eljött valaki, hogy őt kimentse. És ahogy ezt mondta, közbevágott a mentőhajónak a hajós kapitánya, és azt mondta, hogy milyen jól tette, hogy olyan nagy tüzet rakott, mert így megláthattuk a távolból. Hát gondoltuk is magunkba, hogy ekkora tűz nem lehet magától. Biztos valaki ezt gyújtotta a szigeten. Milyen jó, hogy még az eső sem esett, így tudtuk látni azt, hogy hol van ez a sziget. Hol van ez a nagy tűz. Ide tudtunk jönni. És akkor ez a hajós kapitány nem tudott más tenni. Csak felemelte a tekintetét, és azt mondta, hogy köszönöm, Uram, és bocsáss meg, hogy nem bíztam benned. Mert valóban testvérek, így vagyunk mi is. Sokszor milyen nehezünkre esik bízni Istenben, mert a körülményeink úgy tűnik, hogy reménytelenek. Könnyű ilyenkor elcsüggelni, amikor ugye rosszul mennek a dolgok. De nem szabad elveszítenünk a bizalmat. A történetből láthatjuk, hogy Isten mindig meghallgat bennünket. Még fájdalmak és szenvedések között is tud rólunk, és gondja van ránk, figyel ránk. Az, hogy hiszünk és bízunk, ez azt jelenti, hogy a körülményeink legyenek az akármilyen súlyosak, tűnjenek az akármilyen reménytelennek, mi akkor is elhisszük, hogy a mi Istenünk, ő ránk is gondot visel. Odafigyel ránk, meghallgatja az imádságainkat. Lehet, hogy a mi szemünkben úgy tűnik, hogy a dolgok egyre rosszabbra fordultak, és hogy Isten elhagyott bennünket. Ő azonban az egész életünket egybe látja. Ugye mi csak életünknek egy-egy kisebb vagy egy-egy nagyobb szeletét látjuk, ő viszont az egészet az elejétől a végéig. Ezért bízhatunk abban, hogy még a mi sorsunkat sem hagyja figyelmen kívül. Erről beszél felolvasott textusunk is. Ugye így fogalmazott az ige, hogy a kegyelem idején meghallgattalak. Ebből pedig láthatjuk, hogy a mi Istenünk odafigyel ránk, akármikor megszólíthatjuk őt imádságban. Ő meghallgat bennünket. Ez azért is kegyelem, mert az Istennek nincs szüksége a mi imádságainkra. Ő nem azért nagy Isten, mert sokan imádkoznak hozzá. Isten megtehetné azt, hogy magára hagyja ezt az egész világot, nem foglalkozik vele, de nem teszi meg, mert szeret bennünket. Hát akkor fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor mi értelme van az imádságainknak, ha Istennek nincs rá szüksége? Hát kedves testvérek, Istennek valóban nincs rá szüksége, azonban Isten tudja, hogy az embernek viszont szüksége van arra, hogy elmondhassa az őt teremtő Istenének az érzéseit. Elmondhassa neki a bánatát. Elmondhassa neki az örömeit. Megbánhassa a bűneit. És kérhesse az ő segítségét nehézségei megoldásához. Kedves testvérek, igénk így fogalmazott. A kegyelem idején meghallgattalak. Tehát Isten meghallgat bennünket. Imádságainkra odafigyel. Ez egy kegyelmi ajándék. Pont ezért, mert Isten így biztosította azt, hogy az ember megszólíthassa őt. Egy ember azonban egyszer azt mondta, hogy sok keresztény ember nem él helyesen ezzel a kegyelmi ajándékkal. Mert amíg a pogányok azt mondják az imádságról, azt gondolják róla, hogy az valami misztikus dolog, az valami szent dolog, valami több, addig a keresztények sokkal inkább, sokak számára már rutinná vált. Ez egy bevett szokás, és talán mi is megfigyeltük magunkon, hogy amikor az úri imádságot mondtuk, talán velünk is előfordult már az, hogy végig se gondoltuk, hogy mit mondunk. Csak mondtuk, mint egy gép, oda se figyeltünk arra, hogy mit mondunk. Ez velem is előfordult már, bánt is nagyon azóta. Mert ez egy kegyelmi ajándék. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem egy természetes dolog, nem egy magától értetődő dolog, hanem az Isten ajándéka számunkra. A csatorna, hogy megszólíthassuk őt. Ő gondoskodott arról, hogy az ember meg tudja őt szólítani. És ezért az ember hálás lehet Istennek. Sőt, ugye igényből kiderül, hogy nem csak ezért lehetünk hálásak, hanem azért is, mert Isten ezeket az imádságokat meghallgatja. Ugye sokaktól talán már mi is megkaptuk, hogy most ne haragudj, nincs időm veled beszélgetni, dolgom van, nem érek rád veled foglalkozni. Hát a mi Istenünk nem ilyen. Nem. Ő mindig odafigyel ránk. Őt érdekli az, hogy mi történik a mi életünkben. Ugye igény így szólt, a kegyelem idején meghallgattalak. Ezek után sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy a kegyelem idején Isten meghallgatott bennünket. Akkor ezek szerint volt idő, vagy lesz idő, amikor Isten nem hallgat meg bennünket? Meddig tart ez a kegyelem ideje? Hogyan értelmezzük ezt? A kegyelem idején meghallgattalak. Pál apostol ebben az igeversben az Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 8. versét idézi. Ugye Ézsaiás akkor írta ezt az igét, amikor a nép a babiloni fogságban élt. És ezt a fogságot a nép nem csak nyomorúságnak érezte meg, hanem ugyanakkor számára ez egy szégyen is volt. Mélyen megvetett és megutált népnek érezte magát a nép, akit még a saját Istene se szabadít ki. És erre a panaszra, a népnek erre a panaszára Isten így válaszolt, hogy a kegyelem ideje elérkezett, ütött a szabadulás órája. Isten a fogságban sínylődőket, a zsidó nép jövőjért aggódókat vigasztalta, amit mi, Krisztus gyermekei már pontosabban értünk, hiszen az Úr Jézus volt az, aki által Isten a lelki Izrael felépítette és vezeti. Textusunkban pedig Pál apostol épp azért izézi ezt az igeszakaszt, mert szerette volna hangsúlyozni, hogy ez a kegyelem ideje, ez most van. Itt nyilván arról van szó, hogy Jézus Krisztussal jött el a kegyelem időszaka. Mert az üdvösség az egyedül Isten kezdeményezése. Isten kegyelmének ez az üzenete, és Pál apostol ezt hirdette. Isten tehát egy meghatározott időt jelölt ki arra, hogy az ő kegyelmét megmutassa. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy nem minden idő alkalmas. És Pál apostol éppen ezért írja, hogy készséges igyekezetet vár tőlünk az Isten. Isten kegyelmi ajándékait nem lehet lustán vagy kelletlenül fogadni. Ugye, ahogy a lekciónkban is olvashattuk a gazdag ifjú történetét. Ő is szerette volna elnyerni az örök életet. Szerette volna, hogy Istennel egy közössége legyen, és éppen ezért be is tartotta a parancsolatokat. Jézus azonban felhívta az ő figyelmét, rávilágított arra, hogy egy parancsolatot nem tartott meg. Az első parancsolatot, ugye? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Azonban ennek a gazdag ifjúnak a vagyona volt az Istene. Ő volt a bálványa a gazdag ifjúnak. Ez volt a vagyona volt a bálványa a gazdag ifjúnak. És ezt nem tudta odaadni a vagyonáért. Ezért nem tudta odaadni a vagyont. Számára nem volt elég az, hogy Jézus szimpátiáját is elnyerte, egyszerűen képtelen volt lemondani a vagyonáról. Így az ő számára Isten kegyelme hiába valóvá vált. Mert az Isten felkínálta neki a kegyelmét, hogy itt van, fogadja el. De azzal, hogy a gazdag ifjú a vagyonát választotta, nem fogadta el Istennek a kegyelmét, és így a számára Isten kegyelme hiába valóvá vált. Pál apostol éppen ezért hívta föl a korintusiak figyelmét, és az ige éppen ezért szól számunkra is, hogy az Isten kegyelmét ne tegyük hiába valóvá a mi életünkben. A mi életünkben legyen értelme az, hogy mi nekünk azt Isten adta. Fogadjuk el mi is, mert csak így lehet örök életünk. A kegyelem tehát az új élet ereje, és a kegyelem megnyerése az egyben az örök élet elnyerése is. Ezért a kegyelem formálja az ember életét. És ugye mit mondott Pál apostol, hogy ez a kegyelmi idő, ez most van. Ez pedig azt jelenti, hogy a kegyelem ideje Jézus Krisztusnak a két eljövetele között van. Tehát azt mondhatjuk, hogy mi is ennek a kegyelemnek az ideje alatt vagyunk. Ennek a kegyelemnek az idejében élünk. Tehát ezek szerint a fentiek alapján most van lehetőségünk, hogy ezt a kegyelmet elfogadjuk. Pál apostol azonban nem csak a kegyelem idejéről ír, hanem az üdvösség napjáról is. Igénk így szólt. Az üdvösség napján megsegítettelek. Ezt olvasva ismét hasonló kérdések merülhetnek föl bennünk, hogy hát ez a nap, ez az üdvösség napja, ez mikor lesz? Egyáltalán akkor csak akkor fog bennünket megsegíteni Isten? Vagy hogyan értelmezzük ezt? Ugye sokan arra gondolhatnánk, hogy ha majd Jézus másodszorra eljön, akkor az Isten megsegít bennünket, üdvösségre segít, és így lesz örök életünk. De valóban erről van szó? Isten csak akkor segítene meg bennünket? Kedves testvérek, a hívő ember az megtapasztalta, hogy az Isten milyen sokszor megsegítette már őt. És talán mindnyájunk életében vannak pillanatok, voltak pillanatok, amiken elgondolkoztunk, és igazából nem is értettük, hogy jutottunk túl azon a nehézségen. De Isten mégis jött, és átsegített bennünket a válságos helyzetünkön. De akkor mit jelent mégis ez, hogy az üdvösség napján megsegítettelek? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, először vizsgáljuk meg, hogy mikor is van ez az üdvösség napja. Először azt vizsgáljuk meg, hogy ez mikor van. Pál apostolnak a korában a judaisták, akik szigorú mózesi törvényeket vallottak, és azt mondták, hogy ha a törvényeket betartjuk, elnyerhetjük az igazságot. Ezt hirdették. És Pál apostol épp ezért, ezeknek az embereknek hívja, ezért mondja, hogy a hívek is tisztában legyenek azzal, hogy nem azért van nekünk üdvösségünk, mert hogy mi olyan jó emberek lennénk. Nem azért üdvözlünk, mert megtartjuk a parancsolatokat. Ugye, ahogy a gazdag ifjú is megtartotta a parancsolatokat, és feltételezzük, hogy mégsem jutott el üdvösségre, mert a kegyelmet nem fogadta el. Éppen ezért Pál apostol felhívja az emberek figyelmét, hogy ne a maguk erejébe higgyenek. Ne gondolják azt, hogy ha majd én jól cselekszem, jókat teszek, megtartom a parancsolatokat, akkor üdvözlök. Nem. Itt arról van szó, hogy egyedül az Isten kegyelme az, hogy mi emberek üdvözülhetünk. Ugye, hogy szólt a lekciónkban felolvasott rész? A tanítványok megkérdezték Jézust, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És mit mondott Jézus? Az embereknek ez lehetetlen. De az Istennek nem, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Tehát az, hogy mi üdvözségre jutunk, ez egyedül az Isten kegyelme. Egyedül neki köszönhetjük, ő a forrása, és nekünk ezt lehetetlen lenne kiérdemelni. Az üdvösséget nem lehet eladni, nem lehet megvásárolni, nem lehet elveszíteni, pont azért, mert azt Isten adta. Ugye, hogy az Efezus beliekhez írott levél 2. fejezetének 8. 9. verse is mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetek által juthatunk üdvösségre, hogy senki se dicsekedjen. Az Isten megadta nekünk az üdvösségre vezető út lehetőségét. Az embernek pedig van lehetősége ezt elfogadni tőle. Pál apostol is erre buzdítja a korintusiakat, hogy azt még most, még ma fogadják el. Olyan szépen elmondja ezt egy szép énekünk, mely így hangzik, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, még ma kérd atyád bocsánatát. Amen. Imádkozzunk Istenhez. Kegyelmes Istenünk, örökké való és mindenható Atyánk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, mert Te oly sok mindent adtál nekünk, és mi oly sok ajándékodat eltékozoltuk, vagy nem éltünk helyesen velük. Urunk, bocsásd meg, hogy oly sok alkalommal nem éltünk helyesen az imádsággal. Bocsásd meg azokat a pillanatokat, amikor csak színből imádkoztunk. Kérünk, Urunk, hogy légy segítségünkre, hogy ne színből, hanem szívből imádkozzunk. Mert olyan öröm számunkra, hogy elmondhatjuk neked, amikor valami nyomja a szívünket. Elmondhatjuk neked, amikor úgy érezzük, hogy életutunk egy síralomvölgybe érkezett. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked halálunk utolsó órájában is félelmeinket, és könyöröghetünk hozzád, hogy vedd el azokat. Köszönjük, hogy te valóban el is veszed, és köszönjük, hogy megnyugvást adsz számunkra. Olyan nagy kegyelem ez, Urunk, hogy mi sokszor elfelejtjük, hogy miért is imádkoztunk, de Te minden egyes imádságunkat számon tartod. Köszönjük, hogy Te még a mi bűnös életünkön is kegyelmezel. Kérünk Téged, hogy segíts meg bennünket, hogy a mi életünkben ne legyen hiába való a Te kegyelmed. Mi hozzád akarunk tartozni, mert tudjuk, e világon minden elhagy, elfeled, de az Isten vég nélkül szeret. Köszönjük, hogy bár sokan elhagytak bennünket, te mellettünk döntöttél. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy mi is ki tudjuk mondani, egyedül rád van szükségem. Ha pedig már ezt ki tudtuk mondani, akkor könyörgünk, segíts meg bennünket, hogy meg tudjunk ebben maradni. Imádkozunk hozzád azokért a testvérekért, akik megpróbáltatások értek. Kérünk, adj nekik reményt, és segítsd meg őket a nehéz napokon. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik megkeseredett szívvel emelik tekintetüket rád. Te, Urunk, képes vagy minden fájdalmat elcsitítani. Könyörgünk, segítsd meg elgyötört testvéreinket, hogy örvendező követőiddé váljanak. Imádkozunk azokért az édesanyákért is, akik új életreménységét hordozzák a szívük alatt. Kérünk téged, hogy óvd meg ezeket az édesanyákat és gyermekeiket a születés nehéz óráiban. Imádkozunk egyházunkért is. Urunk, kérünk, mindig vezess bennünket, mert nélküled biztos, hogy eltévedünk. Szeretnénk köszönetet mondani neked, amiért személyesen értünk is az életedet adtad. Amen. Imádkozunk hozzád úgy, ahogy azt te tanítottad nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet fogadja Isten áldását. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat. Körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket.